hódítókról fogunk beszélgetni a mai műsorban, inváziós fajokról, amelyek Magyarország területére megjelennek, terjednek. Ez nem egy új történet, nagyon sok száz éve van már annak, hogy elkezdődött ez az invázió, és nem csak Magyarországon, hiszen ma már tulajdonképpen az egész földön, az egész bolygón egy probléma az, hogy olyan növények terjednek, amelyek eredetileg nem voltak valahol őshonosak. Az első, ami eszembe jutott, hogy mondjuk a krumpli vagy a kukorica, az is olyan növény, amit az ember telepített ide be, ugye nagyon fontos a számunkra, de itt nem volt őshonos. Akkor ezek is inváziós fajok?
Jó reggelt kívánok! A krumpli és a kukorica, azok idegenhonos fajok, de nem inváziós fajok. Hát inváziósnak azokat az idegenhonos fajokat nevezzük, amik bár ugyanúgy, mint a krumpli és a kukorica, emberi közvetítéssel jutottak el a saját elterjedési területükön kívülre, de ott megtelepedést követően a tulajdonságai képessé tették őket arra, hogy a környezetben elterjedjenek, behatoljanak, benyomuljanak az itteni életközösségekbe, és azokat megváltoztassák. Erre általában több tulajdonságuk miatt képesek, például gyors szaporodás, akár az, hogy nincsenek itt helyben kórokozóik, nincsenek ragadozó fajaik, és ezért nincsen ellenállás velük szemben.
Tehát mondjuk a kukorica meg a krumpli az ott marad a kis kertben,
igen,
hogyha odaültetjük, vagy a nagy táblákban is ott marad, és nem fogja befolyásolni ezt az életközösséget, ami például a környezetében él. Diószegi Jelinek Laura, az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztályának természetmegőrzési referense, ezeknek az idegenhonos, inváziós fajoknak az egyik szakembere. Több ilyen kiadvány is megjelent, amely ezeket mutatja be a számunkra. Honlap is van, ahol azok is megismerhetik ezeket az inváziós idegenhonos fajokat, akik gazdálkodnak, azok is, akik mondjuk iskolába járnak, tanárok, pedagógusok, diákok, érdeklődők, és mondjuk a kiskert tulajdonosok, vagy akik akár csak egy balkonon ültetnek valamit, és erről rögtön eszembe jut, hogy hát most van a virágozásnak az ideje, amikor virágoznak a növények, és mi is szeretnénk a kertünkben, vagy akár csak a balkonra egy ládába virágokat ültetni, és ezek közül rengeteg idegen virág van. Akkor most ezeket ültessük, ne ültessük? Mi a teendő, hogyha valaki nem szeretne idegenhonos növényeket, vagy olyan növényeket beültetni, amelyek inváziósak? Tehát mondjuk esetleg kiszabadulhatnak a kertből, és elterjedhetnek a környezetben.
Hát mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy akár kertészetből, vagy máshonnan szerzik be mondjuk akár a magokat, vagy a növényeket, virágokat, hogy próbáljunk meg olyan fajokat választani, amik őshonosak Magyarországon. Erről lehet ugyanúgy akár az interneten tájékozódni, vagy akár a kertészetben a szakemberektől.
És vannak őshonos dísznövények? Tehát amiket így ilyen nagyon szép növényeket látunk, mondjuk akár egy balkonon, vagy az egy nyári növények, azok általában azért nem magyar őshonos növények, hanem azokat kifejezetten különböző országokból behozott idegen növényekből erre a célra, hogy dekoráljanak, erre nemesítették. Akkor ezek rosszak, ezeket felejtsük el?
Nem mondom azt, hogy ezeket szükségszerűen el kell felejteni. A legtöbb idegenhonos faj egyébként nem válik inváziósá, tehát ez az arány egy ilyen 10% körül van. Európában is, és így Magyarországon is rengeteg idegenhonos faj fordul elő, beleértve hogy a kukoricát is, meg ezeket, de a dísznövényeinknek is egy jó része ilyen, és nagyon sok ezek közül nem is okoz gondot. Viszont az is fontos, hogy például hova szeretnénk ültetni ezeket a növényeket, tehát hogyha mondjuk a 7. emeleti erkélyünkre, akkor onnan kevésbé valószínű, hogy problémát okoznak, viszont hogyha egy hátsó kertbe, vagy egy természetes környezet közelébe szeretnénk ezt ültetni, akkor sokkal nagyobb problémát okozhatnak, hogyha mégiscsak elterjednek. Ehhez hozzátartozik a felelős hát növénytartás is tulajdonképpen, az állat és növénytartás egyaránt, hogy nem hagyjuk, hogy a saját kertünk, a saját telkünkön kívülre ezek a növények elterjedjenek. És egyébként vannak dísznövények, olyan növények, amelyek őshonosak, és azokat is lehetne használni. Mondjuk lehetne mondani cserjék közül például a tiszafát, vagy a fagyalt, vannak olyan növények, amik ugyanúgy ültethetők őshonosként is hazánkban, és ugyanúgy szépek, és díszei tudnak lenni a kertünknek.
Akkor még arról nem beszéltünk, hogy ugye már tulajdonképpen azzal, amit mondtam, azzal azt csugaltam, hogy nem jó, ha egy növény, inváziós növény. Nem az, hogy idegenhonos, mert ezek szerint azért vannak idegenhonosak, amelyek nem inváziósak, de miért nem jó, ha inváziós egy növény? Vagy állat, mert ugye most igen. Arról is beszélgethetünk. Igen. Inváziós állatok és növények is vannak.
Ez így van, tehát mind a két fajcsoportban, illetve egyébként ugyanúgy vannak mikroorganizmusok, gombák, amik szintén inváziósak. Igazából ez egy közös van bennük, tehát hogy az, hogy idegenhonos, az még nem elég, hanem meg kell, hogy tudjon telepedni az elterjedési területén kívül, tehát egy amerikai vagy egy ázsiai faj, hogyha ide bekerül, akkor az a természetes környezetbe megtelepszik, és akkor tud inváziósá válni, vagy özönfajjá válni, hogyha egy ilyen jobb magyar szót akarunk rá találni, hogyha valamely tulajdonsága erre alkalmassá teszi. Ilyen lehet a gyors szaporodó képesség, vagy a környezeti feltételekkel szembeni tág tolerancia, tehát a szárazságot is tűri, a sok vizet is tűri, a sóstalajt is tűri, illetve az, hogy jó a versenyképessége, tehát fel tudja venni a táplálékversenyt akár a többi egyébként őshonos és itt élő fajjal, és azokat túl is szárnyalja, illetve hogy nincsenek kórokozóik ezen a kontinensen, vagy az adott életközösségben, és ezek összessége, hogyha jelen van, akkor tud egy idegenhonos faj inváziós, akár utána élő hely átalakító fajjá válni, és ki tud alakítani, mondjuk bekerül egy faj gazdag gyepbe, vagy egy erdőbe, és ott ki tud alakítani olyan állományt, ahol minden más növényt elnyom, és ezáltal egy teljesen egyhangú életközösséget hoz létre, és kiszorítja onnan a saját változatos fajainkat.
Ugye a krumplit meg a kukoricát említettem, de egy másik betelepített faj az az akác, amit nagyon nagy mennyiségben az ország egész területén találhatunk, gazdasági célra telepítették be, és ez is egy özönfaj, hiszen igazra, amit elmondott, hogyha valahol akác megterem, vagy elkezd terjedni, az nagyon nehezen kiszorítható. A talajt ugye átalakítja, egy nitrogéndús talajt okoz, ami miatt más fajok ott nem tudnak megteremteni. Akkor most mi lesz az akáccal? Hát megpróbálják majd kiszorítani? Vagy mi az elképzelés ezekkel az invazív fajokkal szemben, hogy lehet fellépni?
Ez valóban így van, hogy a fehér akác is egy inváziós tulajdonságokkal rendelkező növény, és ahogy elhangzott sokszor, ezek a növények a emberi közvetítése például gazdasági céllal, vagy szintén állatok kerülnek be az elterjedési területükön kívülre. Ugye a fehér akác az egy amerikai, az észak-amerikai kontinensről származó faj, és ez főként gyepeken, meg olyan nyíltabb élőhelyeken okoz természetvédelmi problémát, ahol könnyen el tud terjedni, és el tudja nyomni az őshonos vegetációt, növényvilágot, és egyébként a fontos, például védett, vagy Natura 2000 területeken, ahol a legértékesebb fajaink vannak, ott igyekeznek a természetvédelmi szakemberek visszaszorítani ezt a fajt.
Tehát írtják az akácot.
Igen, írtják az akácot, hogy ne tudjon elterjedni és elnyomni a növényzetet.
Akkor ez egy komoly munka lehet például pont az akác esetén, mert ez szerintem, ha valakinek a kertjébe már bekerült akác, akkor az tudja, hogy szinte lehetetlen tőle megszabadulni, hiszen ha bent szakad egy kis gyökér, akkor abból már kihajt.
Ez így van, és tényleg nagyon nehéz megállítani így vegetatívan, tehát gyökérről, gyökérsajról, vagy csak a levágott tőről is nagyon könnyen szaporodik. Egy másik ilyen példa egyébként a bálványfa, amelyik meg egy ázsiai faj, és az dísznövényként került ide Európába és hazánkba is, és eredetileg csak parkokba, városokba ültették, viszont aztán később annyira sikeres lett a faj, hogy ma már az egész országban gyakorlatilag mindenhol megtalálható.
Mm. Annak ilyen élénk narancsárga bogyója van?
Nem, annyira nem. Kicsit az ecetfához hasonlít, de annál talán nagyobbak a levelei. Ilyen összetett levele van, sima szürkés kérge.
De hát ezek ez szerint is nagy története vagy történelme van már ezeknek a behurcolt fajoknak. Ugye az Európai Unió egy kollektív törvényrendszert hozott erre létre, hogy kell ezeket a növény- és állatfajokat visszaszorítani, vissza kell szorítani, hogy lehet mondjuk írtani, van, amit írtani is kell. Ez egy nagyon összetett, nyilván a hány faj, vagy a hány állatcsoport, növénycsoport annyiféle rendelkezésből áll, tehát egy nagyon összetett rendszer, de ebből is látszik, hogy mivel az országhatárok nem határok ebből a szempontból, ezt nem tudjuk csak Magyarországon megoldani, ezt a problémát. Ahogy a kertünkből, ha kiszabadul valami, ugye az országból is kiszabadulhat, vagy a környező országokból is kiszabadulhat valami, ami a szomszédnak okoz problémát.
Igen, ez így van, tehát nem ismernek határokat ezek a fajok, így fontosabb a minél szélesebb körű fellépés, ami alatt azt értem, hogy a minél szélesebb földrajzi területeket összefogó fellépés, mert ezek az inváziós fajok egyébként a biológiai sokféleség csökkenésének öt legfőbb okába tartoznak, tehát tényleg nagyon komoly problémákat okoznak. És
hogy terjednek egyáltalán? Tehát az egyiket mondtuk, hogy direkt betelepíti az ember, mondjuk
igen.
őket, de még hogyan terjedhetnek?
Hát ez az egyik, hogy direkt gazdasági céllal bekerülnek. Állatok esetében például a prém kereskedelem miatt telepítettek többfelé ilyen állatot, mondjuk nyeskutyát vagy a mosómedvét. Azok így kerültek Európába.
Magyarországon is van mosómedve?
Van, igen. Vadon. Sajnos az is az egyik olyan inváziós faj, ami kezd elég elszaporodni, és vannak rá programok, hogy ezt megállítsuk, de igen, még egy.
Mit csinálnak a mosómedvével például? Akkor befogják őket? Vagy?
Csapdázással szokták őket befogni, és akkor igyekeznek utána, vagy a leghumánusabb módon az állatot elpusztítani, vagy pedig ezekbe tudnak kerülni esetleg befogadó helyekre, állatkertekbe, vagy máshova, de ugye ott limitáltak a helyek, szóval ez nem mindig egyszerűen megoldható.
Uh-huh. Akkor tulajdonképpen ez egy másik probléma is lehet, hogy sokan sajnálják ezeket az élőlényeket, hogy el kell őket pusztítani, de el kell őket pusztítani? Egy miért olyan szörnyű, mondjuk, hogyha itt sok mosómedve lesz Magyarországon?
A mosómedvének a problémája például az, hogy egy nagyon ügyes és okos predátor, tehát ragadozó, és ezért például az őshonos madárfajainknak a tojásait, azokat nagyon könnyen meg tudja szerezni és meg tudja enni, ezzel megtizedelve gyakorlatilag ezeket a fajokat, mint ki tudja szorítani az őshonos vetélytársakat, mondjuk akár a rúkát, és betegségeket is tud terjeszteni, amik ellen a saját hazai fajaink azok nem tudnak védekezni, mert ez egy ugye amerikai faj, ez a mosómedve. És ráadásul nagyon kevés, nem igazán van ragadozója a mosómedvének, mert akár lehetne mondjuk, hogy az északi középhegységben a farkas ezt tud rá esetleg vadászni, de nem ott van egyébként a mosómedve, hanem inkább az alföldi, az a síkabb részeken, tehát nem is nagyon van ellensége a mosómedvének, amelyik kordában tartaná az állományát.
Uh-huh. Ugye, hogyha mosómedvére gondolunk, akkor viszonylag az egy nagyobb állat, tehát könnyebb észrevenni, akár befogni, de hát vannak nagyon kicsi ilyen inváziós fajok, például rovarok is. Hogyha egy rovar bekerül annak, hogyan lehet kordában tartani az állományát? Vagy mit csinálnak akkor, hogyha ilyen rovarok jelennek meg?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a rovarok, meg minél kisebb általában is egy élőlény, azokat sokkal nehezebb megfékezni, mert hogy sokkal nehezebben veszük észre, hogy valami valami probléma van. Egyébként erre például jó példa lehet a smaragd kőris bogár, vagy bocsánat, ez a igen, smaragd kőris bogár, vagy kéregrontó, amelyik a kőris fákat támadja meg. Ez egy ázsiai bogár. Az Amerikában a kőriseket már nagyon megtizedelte, és egyébként ez most kelet felől terjed Európa felé is, ez a faj. Úgyhogy az egyik, amit tehetünk, hogy felkészülünk, úgymond tudjuk, hogy a környező országokban, vagy a környező helyeken ez már problémát okoz, ez a faj, és felállítunk korai észlelési rendszereket, amelyekkel előre tudjuk jelezni, hogyha valami baj van.
Ez mit jelent, rovarcsap, de ez hogy néz ki, vagy hogy lehet észlelni őket?
Elmondok egy másik példát, ami ezt jól szemlélteti, az ázsiai lódarázs, amelyik szintén megjelent itt Magyarországon először 2023-ban, és ezt egy méhész vette észre Győr-Moson-Sopron megyében, mivel hogy ezek az ázsiai lódarázsak a házi méheket predálják, és ő észrevette.
Tehát ragadozó a házi méhnek.
És nem csak a házi méhnek, hanem sok beporzunkra veszélyt jelent, de a házi méhre is kifejezetten. És amikor a méhész észrevette, hogy valami tizedeli a méheit, akkor megpróbált utána járni, hogy mi az, és akkor megtalálta ez a lódarazsakat. És utána egyébként együttműködve külföldi szakemberekkel, illetve a hazai természetvédelemmel is egy gyors kiirtási akcióval meg tudták találni a fészket. Egy kicsi nyomkövetőt raktak egyébként az egyik lódarázsra, ami elvezette őket a fészekhez, és így be tudták fogni a lódarazsakat, meg le tudták szedni a fészket, hogy ne okozzanak több problémát. És szerencsére úgy tűnik, hogy most egyelőre nincs is újabb előfordulása a lódarázsnak. Hát ez a gyors reagálás, tehát a korai észlelés, hogy valaki észreveszi, bejelenti, és utána arra van egy gyors reakció. Ez a legjobb módja annak, hogy megakadályozzunk egy inváziót, illetve maga a megelőzés, amint már mondtam, hogyha tudjuk, hogy valamilyen környező országban jelen van, akkor egy erősebb figyelőrendszert állítunk fel arra az adott fajra.
Én már megszakítottam azt, hogy elkezdtem mondani, hogy honnan terjedhetnek, igen, vagy hogy terjednek, milyen utakon terjednek ezek a fajok, azért akkor ez is lehetséges, hogy egyszerűen ide repül, vagy ide jön valahogy az a faj. Akár azért, mert változik a klíma. Tehát mondjuk a Balkán felül is jönnek olyan fajok, amelyek eddig itt nem tudtak megmaradni, de most már tudnak, hogy melegebb, szárazabb az idő.
Tudnak így természetes módon is terjedni, hogyha változik a klíma. Ezeket nem szoktuk általában a klasszikus vagy definíció szerint értelemben inváziós idegen honos fajnak nevezni, mert ezeket csak azokat nevezzük annak, ami emberi közvetítéssel kerül a saját elterjedési területén kívülre. Tehát, hogyha valami úgymond természetes módon a klíma melegedésével kerül be az országba, az egy természetes folyamat. Mi azt szeretnénk elválasztani, hogy ez az ember által közvetített. Tehát, hogy ez el legyen választva, azt szeretnénk ugye az ember által közvetített folyamattól. Mert lehet az, hogy például egy amerikai faj behoznak Szlovákiába, Csehországba, és utána onnan átterjed Magyarországra. Az attól még idegen honos, mert Amerikából magától soha nem tudna egyébként ide kerülni az a faj. És visszatérve arra, hogy milyen útvonalakon tudnak még bekerülni, a másik nagyon fontos útvonal az ez a potyautas, vagy szennyezőanyagként bekerülő fajok, ahol nem is tudjuk ugye, hogy valójában behozzuk azt az adott fajt, akár mondjuk csomagolóanyagban, például ez a smaragd kőrisbogár, ez Amerikában, Ázsiából a kemény fa csomagolóanyagokkal került be, mert benne volt a bogár a csomagolóanyagba, és a globális kereskedelem révén eljutott egyik helyről a másikra. És egyébként sok kisebb élőlény az így tud terjedni a világban mindenfelé, és ezért nagyon, tehát ez csak globális szintű összefogással lehet megakadályozni.
Na ez is egy oka annak, hogy ne vásároljunk messziről.
Például,
még ennyire összetett a kérdés, hogy a különböző szállítási eszközök környezetszennyezésén túl, meg azon túl, hogy távolról hozunk olyasmit, ami itt nem elérhető, ez is egy szempont. Jó, van-e még más olyan út, amire nem is gondolnánk, hogy hogy lehet, hogy kerülhet ide hozzánk akár olyan állat vagy növény, amelyik itt aztán özönfajjá válhat?
Hát ha már szó volt például a kertészeti növényekről, akkor ott is hasonlóan a virágfölddel, ami a kertészethez köthető, de például a virágfölddel is nagyon sok faj tud egyik helyről a másikra bejutni. Vagy szintén akár a hajóknak a ballasztvizével. Ez főleg a tengeren, de egyébként akár a nagyobb folyókon is problémát tud jelenteni, hogy a hajózás miatt.
És mi van a ballasztvízben, milyen élőlény maradhat?
Hát kagylók tudnak benne lenni, kisebb halak, de például főleg a kagylók azok problémásak tudnak lenni ebben az esetben. Van egy aranykagyló nevű inváziós faj, amelyik mondjuk komoly gazdasági károkat okoz azzal, hogy vízügyi létesítményeken telepszik meg, és azokban okoz kárt, mert tömegesen el tud szaporodni.
És akkor ez ellen hogy lehet fellépni? Ez mind olyan téma, ezek az inváziós fajok, meg az ellenük való fellépés, ez mind olyan, ami tehát ilyen állami beavatkozást igényel? Mert gondolom, hogy nem én fogom levakarni az aranykagylót, nem tudom, a hajóról, hogyha a Balatonon találkozom vele.
Nem, ez a része, ez nem elvárható, viszont van, ez egy több lépcsős folyamat. Mindenképpen van egy bizonyos egyéni emberi felelősség ebben, épp azért, hogy mondjuk mit vásárolunk, vagy utána nézünk-e, hogy honnan származik az az adott növény vagy állat, amit vásárolunk, és utána például megakadályozzuk-e, hogy az adott faj a kertünkből vagy a házunkból ki tudjon-e jutni. Hát ez a megelőzés, ez az egyéni ember szintjén nagyon fontos, és ez tudja a legnagyobb mértékben segíteni, hogy ezek az inváziós folyamatok megszakadjanak, meg ne is induljanak el.
Na, egy rövid zene után majd folytatjuk ezzel, hogy milyen fajokkal, meg milyen inváziós élőlényekkel találkozunk mi, és akkor mit tehetünk, hogy ne szabaduljanak ránk ezek az özönfajok. Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma az idegen, honos és inváziós fajokról beszélgetünk. A beszélgetés első felében már megtudtuk Diószegi Jelinek Laurától, hogy az idegen honos az nem biztos, hogy inváziós fajjá is válik. Tehát attól, hogy valamilyen növény vagy állat más országból kerül ide, más kontinensről akár, az nem biztos, hogy itt eluralkodik és előzönli az őshonos fajoknak az életterét. De hogyha olyan élőlényekről kezdtünk el beszélni, amelyek a saját felelősségünk, felelősségi körünkbe tartoznak. Tehát olyan növényekről és állatokról, amelyeket mondjuk mi a kertünkbe telepítünk, vagy a házunkba viszünk, akkor egy pár példát mondjon, hogy mik azok, amik igazán mostanában veszélyesnek tűnnek, vagy amivel probléma van és kiszabadult mondjuk a kertekből, vagy állattartóktól került be a magyar életközösségeben, vagy Magyarországon az őshonos életközösségeket veszélyezteti?
Az egyik ilyen példa az a selyemkóró, ami manapság már Magyarországon mindenhol elterjedt. Egyébként egy nagyon szép gömb alakú rózsaszín virága van. Viszont egyrészt az állatok nem legelik, mert mérgező, és ez tipikusan olyan faj, amelyik a kertekből dísznövényként szabadult el, és most már ez az ország minden pontján gyakorlatilag megtalálható.
Ha ilyet látunk, nem a mi kertünkbe, de akár mondjuk akkor ne vegyük a mi kertünkbe, de ha valahol látunk ilyet, akkor mi a teendő? Húzzuk ki és kész?
Hát egyébként a kihúzással már sokat lehet segíteni, tehát ha meg tudjuk azt akadályozni, hogy virágot hozzon és termést érleljen, akkor azzal már segítettünk egy kicsit a természetnek, mert ráadásul olyan repítőkészülékes termése van, ami nagyon messzire eljut. Tehát, hogyha meg tudjuk akadályozni a termésérést, akár csak azzal, hogy letörjük a hajtásnak a tetejét, már azzal sokat tehetünk egyébként.
Ez egy nyári növény, vagy milyen növény ez?
Ez újra hajt tőről, szóval azért, nem egy nyári.
Akkor azért nem elég, ha csak a virágot letörjük.
Nem, alapvetően nem elég. Sokszor ezek vagy nagyon sokszor ismételt mechanikai kezelés szükséges, vagy pedig akár vegyszeres kezelés is, hogy ez a selyemkóró mondjuk el tudjon tűnni. Sokszor ennek tényleg tömeges állományai tudnak megjelenni gyepeken, nyíltabb élőhelyeken, és mivel erős kompetíciójú növények, ezért elnyomják egyébként az őshonos növényeket, amik körülöttük vannak.
És például a Magyarországon őshonos állatok tudják, hogy ők ezt nem ehetik meg? Hogy ez mérgező?
Hát, megtanulják.
Megtanulják. Tehát, hogy nem feltétlenül, igen. Ezt akartam kérdezni, hogy ezek például, amik ilyen veszélyt jelentenek az őshonos állatokra, azokat a növényeket, azokat először még el fogják fogyasztani.
Igen, de utána viszont megtanulják, és utána elkerülik, és nem legelik le az adott növényt, amelyik mérgező.
Na, ez például egy növény volt, akkor most jön egy állat.
Egy állat, ami nagyon ismert, az ékszerteknős, amit nagyon sok ember tart, és tartott otthon. Egyébként Magyarországon már 2010 óta tilos ezt a fajt tartani, mivel nagyon sok ember a megunt kis állatát kihelyezte a kertitóba, vagy az olyan tóba, ami ott a környezetében volt, vagy a folyóba, vagy szabadon engedte, amikor már nem volt rá szüksége, vagy nem akarta tovább, vagy nem tudta tovább tartani, és azt tudni kell erről, hogy ez egy nagyon hosszú életű faj, tehát akár 20 évig is él, tehát amennyiben teknőst vásárolunk, akkor az egy hosszú távú befektetés, és ezek a teknősök így emberi közvetítéssel szintén kijutottak rengeteg víztestbe Magyarországon, és hazánkban egyetlen őshonos teknősünk van, a mocsári teknős, és ez egy védett hüllőfajunk, és ezt a teknőst ki tudja szorítani. Táplálék konkurenciával, élőhelyel, foglalással ez az inváziós ékszerteknős faj.
Tehát akkor, ha én most bemegyek mondjuk egy kis állatkereskedésbe, akkor nem kaphatok, vagy elvileg nincsen ott ékszerteknős, és ha találok, ha bemegyek valahova, és látok ékszerteknőst, akkor jelentsem.
Alapvetően egyébként igen, de hát a hatóságok feladata szankcionálni, mert teknőst, ékszerteknőst árulni az jogszabály ellenes. Nem csak magyar, de Európai Uniós jogszabály ellenes, mert ez a faj, ez szerepel az inváziós fajokkal foglalkozó Európai Uniós listán is, tiltó listán. Így ezt a fajt nem lehet árulni, és nem lehet tartani sem. Ez alól egyetlen kivétel van, hogyha az adott kisállat már azelőtt a tulajdonában volt valakinek, hogy erre az Európai Unió szabályozásra felkerült.
Ez mikor volt?
Az ékszerteknős azt hiszem, hogy 2016-ban került fel ebbe.
Tehát bocsánat, akkor csak az idős példányok azok lehetnek biztonságban. Jó. Akkor kiszabadul például az ékszerteknős, hogy különböztethetünk meg ékszerteknőst mocsári teknőstől? Tehát mondjuk kirándulok, látok egy teknőst, honnan tudom, hogy magyar vagy egy ilyen kiszabadult ékszerteknős?
Az ékszerteknősök azokban, amiben Magyarországon két alfaja van, van egy vörösfülűnek nevezett, meg egy sárgafülűnek nevezett ékszerteknős. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor meglátjuk a teknőst, akkor a nyakán, vagy hát itt a feje mögött vagy egy vörös, vagy egy sárga folt található.
És ez nincs a mocsári teknősnek?
És ez nincs a mocsári teknősnek, mert a mocsári teknősön nincsen ez az élénk színű színeződés a nyakon, illetve a fej mögött, ez a legegyszerűbb elkülönítő jele.
De mondjuk találkozom a természetben a kirándulás közben egy ilyen kiszabadult ékszerteknősre, akkor mit csináljak?
Hát magánemberként azért nehéz ezt a fajt befogni, néha még csapdával is egyébként. De hogyha mégis sikerülne, akkor ezt a kisállatot is le lehet adni, akár szólva az adott nemzeti parkigazgatóságnak, amelyik a működési területével érintett ott, ahol találta a teknőst, vagy a természetvédelmi hatóságnak, vagy bármilyen akár állatmentő állomásnak, akik utána ezt tudják tovább intézni. Egyébként sok ékszerteknős az a különböző állatkertekbe kerül, és az ottani tavakban éli tovább az életét, ami sokkal biztonságosabb, mint hogy kint a természetes vizekben legyen.
Uh-huh. És nagyban ezzel foglalkoznak egyébként, hogy ezeket befogják?
Foglalkoznak, tehát állami szinten is vannak programok. Egyébként állami védekezésnek hívják ezeket, ahol a természetvédelmi hatóságokon keresztül beadva terveket, mindenféle inváziós fajt írtunk, és az egyik ilyen faj például az ékszerteknős, de ahogy már ez kiderült a beszélgetés során, nagyon sok inváziós faj van, és nagyon sok már elszabadult hazánkban is, így a költséghatékonyságot is mindig mérlegelni kell, hogy mik azok a helyek, ahol érdemes ezzel a fajjal foglalkozni, mi az, ahol mondjuk tényleg védett fajokat, védett értékeket veszélyeztetnek, vagy mondjuk tudunk-e egy olyan kisebb populációról, ami egy adott életközösségből könnyen kiemelhető, eltávolítható. Úgyhogy mérlegelés után szoktuk jóvá hagyni ezeket a beavatkozásokat, terveket.
Ja, hogy teknősről beszél, aligátor teknős, szerintem különböző rém történeteket is hallottunk már, hogy megtámadnak fürdőzőket aligátor teknősök. Na, ez is biztos egy ilyen faj, amely hát legalábbis idegenhonos, nem tudom, hogy inváziósnak tekinthető-e.
Hát idegenhonosnak mindenképp, az inváziós az még egy kicsit kérdéses, de egyébként sokan azt gondolják, hogy az. De ennek tényleg a legnagyobb problémája, hogy ez akár emberre is veszélyes lehet, és egyébként ez a faj is szabályozott Magyarországon, mint ahogy az ékszerteknős, tehát nem lehet tartani. A ligátor teknős pont azért, mert hogy ez egy veszélyes állat, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között tudjuk tartani. És hogy egy másik példát is mondjak, ami emberre is veszélyes tud lenni, ez például a medvetalp fajok, ezek növényfajok.
Sok helyen van ez a nagy kereklevelű és ilyen rózsaszínos virágú dísznövény.
Hát annyira nem kerek a levele, inkább egy kicsit így szeldelt. Nagyon nagyra nő, és hogyha bőrrel érintkezik, akkor égési sérüléseket okoz. Egyébként főleg vizes élőhelyeken tud előfordulni, vagy nedvesebb élőhelyeken tud előfordulni. és ez probléma, hogy ez az emberre is egyébként veszélyt jelent.
Ez is egy dísznövény, ami elszabadult?
Igen, dísznövény, alapvetően dísznövényként került ide.
Elszabadult növényekről beszélgettünk, meg arról, hogy nekünk mi a felelősségünk ebben, de ami látszik az, hogy még az sem elég, ha csak az ország vagy állami szinten lépnek föl ez ellen a jelenség ellen, hanem ez most már egy ilyen bolygónkat betöltő jelenség. Például a mi őshonos növényeink máshol, vagy őshonos állataink máshol lehetnek invazív fajok? Tehát Magyarországról mondjuk bevihetnek ilyeneket valahova, ahol ott azok okoznak problémát?
Igen. És ez meg is történik, tehát, hogy Amerikában vannak olyan fajok, növényfajok, amik Európából kerültek oda, és ugyanúgy nagyon sikeresek, vagy Ausztráliában is ez például problémát okoz. Van egy, bár ezt lehet, hogy nem olyan sokan ismerik, de van egy ezüstös hölgymál nevű növényünk itt Európában, ami Ausztráliában nagyon jól érzi magát, és ott tömegesen elszaporodik, és ugyanúgy, mint mondjuk nálunk az amerikai vagy ázsiai fajok, ott az okozza a problémát. De egyébként Ausztrália jó példa arra is, hogy ott oda az európai nyúlfajt is betelepítették, és az nagyon sok problémát okozott ott, mert ellenség hiányában, vagy hát nem, ragadozó hiányában nagyon, nagyon elszaporodott, és utána írtási programokat kellett rá csinálni.
Egyébként előbben jellemző volt az, hogy a hódítók azok vittek olyan állatokat, amik különböző őshonos állatokat ugye kipusztítottak a meghódított területeken, de ott, hogyha ez egy ilyen globális probléma, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát egyszerűen csak átrendeződik. Az, hogy azok átjönnek ide, ezek átmennek oda, és egyszer csak beáll valami egyensúly.
Hát lehetne ezt mondani, csak azért nagyon nehéz ennek előre látni a végét. Tehát, hogy ezek az inváziós fajok, ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyon sok más faj eltűnik a földről.
Teljesen?
Teljesen akár. Erre is tudok mondani példát, még nem tűnt ugyan el, de van a kiwi nevű madár Új-Zélandon, amelyik egy kis testű, de röpképtelen madár. Az úgy fejlődött Új-Zélandon, hogy ott nem volt semmilyen ragadozó ellensége, és bekerült oda a házi macska. És a házi macska minden gond nélkül le tudja vadászni ezt a kiwi nevű kismadarat, ami azért probléma, mert hogy ő nem fog hirtelen megtanulni repülni, viszont a macskák azok nagyon könnyen el tudják kapni, és ez itt komoly veszély fenyegeti azt a fajt, hogy teljesen el fog tűnni, hogyha nem tudják valahogy kordában tartani az egyébként ember által behozott ragadozó faját. Így lehetne mondani, hogy ez csak átrendeződik, csak a kérdés az, hogy közben hány faj pusztul el, és mennyit veszítünk el azáltal, hogy az ember betelepíti, meg behozza ezeket a fajokat.
Ugye vannak nemzeti parkok, ahol fokozottan védik az őshonos állatokat, növényeket, de ez sem az önfajoknak, sem az őshonos élőlényeknek nem azt jelenti, hogy határt szabna, tehát mindenhol vannak növények, állatok, a mi környezetünkben is vannak olyanok, akik őshonosak, meg vannak olyanok, amik nem. Amikor védenek egy fajt, akkor ennek van ilyen korlátja, vagy szóval, hogy például ez a védelem, az őshonos növényeknek, állatoknak a védelme, az korlátozódik a nemzeti parkokra, vagy a különböző védelem alá első területekre, vagy bárhol védett az a faj, ami védett.
A magyar jogszabály az elkülöníti azt, hogy van egy terület, ami védett, és elkülöníti azt, hogy vannak fajok, amik védettek. A védett fajok, azok mindenhol védettek. Tehát ha én az útszélén találok egy olyan fajt, ami egyébként jogszabályban fel van sorolva, hogy az védett faj, akkor az útszélén is védett. Viszont vannak olyan területek, ahol magát az élőhelyet, a teljes területet védik meg, és ott nem csak védett fajok fordulnak elő, hanem mindenféle őshonos fajai megtalálhatóak egy nagy életközösségbe rendezve, mondjuk egy sziklagyebbe, vagy akár egy kemény fás liget erdőbe rendezve, és ott magát ezt az élőhelyet a benne lévő fajokkal együtt védik.
Mondtam, hogy van egy olyan honlap, ahol mindenféle érdeklődési csoportnak van információ, tehát akár gazdálkodó, akár az iskolához, oktatáshoz kapcsolódó, akár csak egy laikus érdeklődő keres információt, ott találhat. Hol a helye ennek a témának, tehát az inváziós özönfajoknak az oktatásban például? Vagy miért lehet, vagy miért érdemes ezeket az iskolásokkal is megismertetni?
Azért, hogy a felelős állattartást, illetve a felelős akár növénytartást, vagy növénytermesztést, azt arról kapjanak információt, illetve arról tájékozódjanak, mert valóban a legfontosabb, amit magánemberként tehetünk, az ez. Illetve az, hogy tájékozódunk, és megelőzzük azt, hogy egyáltalán ilyen fajok bekerüljenek hazánkba, vagy Európába akár.
Ha megismerjük ezeket, vagy felismerhetünk ilyen fajokat, akkor mondjuk az, ha valahol jelentjük, az fontos. Tehát azért is fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, ami itt őshonos, meg mi az, ami inváziós, mert mondjuk lehet, hogy rajtunk is múlik, hogy berobban-e egy ilyen idegen honos növény, és lesz-e belőle inváziós, vagy özönfaj.
Sokat segíthetnek egyébként ezek a közösségi adatgyűjtő programok is. Van egy olyan honlap, aminek az a neve, hogy iNaturalist, de egyébként több másik programunk is van, például amit a Herman Otto Intézettel közösen működtetünk, az a vadonleső program, ahol ugye nem feltétlen csak inváziós, de védett fajokról is gyűjtünk közösségi adatokat. Tehát, hogy ezzel nagyban hozzá tudunk magánemberként járulni ahhoz, hogy a természetvédelem sikeres legyen, illetve akár egy korai észlelési rendszer is tud erre épülni, hogyha mondjuk valaki felismer egy olyan fajt a környezetében, ami eddig nem volt ott, vagy újszerű, vagy más, vagy akárba is tudja azonosítani, hogy ez milyen faj, és ezt feltölti valamelyik ilyen közösségi adat megosztó oldalra, mert akkor az előbb-utóbb azért el tud jutni olyan szakemberhez is, aki meg tudja erősíteni, hogy ez milyen fajról, vagy hogy milyen fajról van szó.
És mióta annyira tudatos akár az állami, vagy az európai intézményeknek a rendszere, hogy mondjuk fellépnek az ellen, hogy bekerüljenek tudatosan, mondjuk gazdasági célra ilyen idegen honos növények Európába, vagy Magyarországra. Tehát most már nyilván nem hoznák be az akácot, gondolom, hogyha ez ma lenne kérdés, de mióta vigyáznak, vagy tudják-e egyáltalán elég pontosan azt, hogy milyen növény válhat inváziósá, hogy most már így ne direkt hozzanak be ilyen növényeket vagy állatokat?
Az Európai Unióban 2015 óta van életben egy teljes átfogó szabályozás, amelyik minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó. Ez a szabályozás lehetővé teszi azt, hogy az európai országok együttesen tudjanak fellépni. Ehhez tartozik egy az unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok listája, ami jelenleg egyébként 114 fajt tartalmaz.
Nem is tudnék olyan soknak.
Nem, egyébként nem sok, mert ahhoz, hogy erre a listára felkerüljön egy faj, ezt egy átfogó kockázatelemzés előzi meg, amit elkészítenek, utána ezt a kockázatelemzést egy tudományos csoport megvitatja, hogy ez valóban megfelelő-e arra, hogy az adott faj inváziós kockázatát megítélje, vagy az, ami alapján meg tudják ítélni az inváziós kockázatot, és utána a tagállamok szavaznak arról, hogy ez az adott faj ez felkerüljön-e erre a listára. Mert hogyha ez a faj felkerül a listára, akkor onnantól azzal tilos kereskedni, azt tilos behozni az Európai Unióba, kivinni az Unióból, tilos bárhova betelepíteni.
Tehát akkor itt is lehetnek mondjuk olyan gazdasági érdekek, melyek azt diktálják, hogy hiába inváziós, de mégis azért kerül be, mert valakinek érdeke, hogy termessze vagy tenyésze.
Vagy azért nem kerül fel a listára, például, mert hogy valahol olyan gazdasági érdek van mögötte, hogy ez akadályozza ezt a fellépést.
Ilyen példát tud mondani?
A Hát egy pillanat.
Nehéz kérdéseket teszek. És egyedül van. Egyébként most elárulom a hallgatóknak, hogy amikor Laurával megbeszéltük ezt a beszélgetést, akkor még a Herman Otto intézetből vártunk ide egy beszélgetőtársat, csak ő ma hajnalra beteg lett, úgyhogy nem tudott elérkezni. Úgyhogy most Laura tartja a frontot, és az összes kérdésemre neki kell válaszolni.
Sokáig egyébként az amerikai nyérc az egy olyan faj volt, amelyik nem...
Nyérc?
Nyérc, igen.
Az micsoda?
Hát egy a molnár görényhez hasonlít, vagy hát a görényhez hasonlító kis állat, amit a Premier tenyésztenek, és ez főleg Lengyelországban, illetve egyéb északi európai országokban, Dánia például nagy gazdasági befolyással bírt ez az ágazat, és ezért sokáig ez az amerikai nyérc ez nem került fel erre az inváziós uniós listára, és egyébként pont a COVID az, amelyik egy kicsit megtizedelte ezeket a farmokat, mert a nyércek is elkapták a vírust, és most így 2025-ben végül sikerült ezt a fajt is feltenni az Európai Uniós listára, mert ez is egy olyan kisemlős faj, amelyik nagyon sikeres, nagyon gyorsan el tud terjedni, és egyébként Magyarországnak bizonyos nyugati pontjain már szintén jelen van a természetben. Úgyhogy nem csak egy távoli fajról van szó.
Gondolom az akác nincs rajta ezen a listán.
Az akác nincs rajta.
De van olyan elképzelés, hogy ki akarnák írtani mondjuk az akácot, mert hogy annyira rosszat tesz a sokszínűségnek.
Van ilyen elképzelés, igen, tehát egy észak-amerikai fajként és egy agresszívan terjedő fajként ez Európában több helyen is problémát okoz ez a faj. És ez a lista, amit mondtam, hogy most 114 faj van, egyébként ez 3 évente bővül, és akkor kerülnek rá új fajok, hát 3 éves ciklusokban szokták bővíteni. Tavaly volt a 25-ben volt egy frissítés, előtte 22-ben, hát a tagállamok, vagy akár tagállamon belül szakemberek is javasolhatnak erre a listára fajokat. Ehhez el kell készíteni ezt a kockázatelemzést, és utána a tudományos tanácsülésre kell vinni, ahol megvitatják, hogy akkor ez megfelelő-e, és utána a tagállamoknak meg kell szavazni. Viszont itt Magyarországon dolgozunk azon, hogy mivel az Európai Unió szabályozás lehetővé teszi, hogy létrehozzunk csak a tagállamok számára, vagy az adott tagállam számára veszélyt jelentő inváziós fajok listáját. Így dolgozunk azon most a természetmegőrzési főosztályon, illetve a Nemzeti Parkokkal és a Herman Otto Intézettel együtt, hogy létrehozzunk egy olyan listát, szintén kockázatelemzésekkel alátámasztva, ami a Magyarországra veszélyt jelentő idegen honos inváziós fajok listája, ami az uniós szabályozás tiltó listáját, az uniós szabályozást venni át így egy az egyben, de olyan fajokra alkalmazva, amit Magyarországon nekünk itt fontosak, hogy szabályozva legyenek.
Például? Mi az, ami nincs ez az Európai Uniós listán, de szeretnék, ha rajta lenne a magyar listán?
Van egy több növényfajunk ilyen, például az amerikai kőr is, az egy olyan faj, amelyik mondjuk egy hazai, illetve Natura 2000 hazai védett, illetve Natura 2000 területeken a 10 legveszélyesebb növényfaj egyike. Akkor a gyalogakáca szintén ilyen, vagy a zöld juhar. Ezek mind olyan növényfajok, amik Magyarországon nagyon sok természetvédelmi és akár gazdasági problémát is okoznak.
Hogy lehet gazdasági probléma például egy ilyen növény?
Lehet gazdasági probléma részben maga az, hogy nagyon költséges írtani ezeket a fajokat. Okozhat gazdasági problémát az, hogy például az amerikai kőr is az képes arra, hogy akár erdészeti, tehát erdőkben, amik erdészeti felhasználás alatt állnak, ott gátolják a természetes újulatot, és az őshonos fajoknak, vagy az adott telepített fajnak akár a felújulását, és zárt csak amerikai kőrises állományokat hoznak létre, ezzel kiírtva akár az idősebb mondjuk tölgyet, vagy egyéb olyan egyedet is, ami, ami ott van.
És akkor ez az amerikai kör is, ez nem olyan jó minőségű fa?
Nem, ez nem annyira jó minőségű fa.
Uh-huh. Akkor vannak olyan növények, amik például allergiát is okoznak. Ugye parlagfű az rúgton eszünkbe, de ilyenkor tavasszal száll a levegőben ez a szősz. Az is egy ilyen Amerikából behozott fafajta. Tudja, mire gondolok? Most nem jut eszembe.
Valamelyik nyárfára.
Hát
ezek a nemes nyárszerű, igen, de mondjuk nyárfából van őshonos hazai fajunk is, úgyhogy az, de valóban nagyon sok fehér kis magot szoktak, vagy hát ezt a pufi szálló.
Vattaszerű. Na, az magyar volt, vagy az behozta?
A hazai nyárfák is ugyanilyen terméssel rendelkeznek, úgyhogy az nem, ez nem feltétlenül egy inváziós probléma.
Na de például a parlagfű az biztos, hogy nem magyar.
Nem, a parlagfű az nem magyar, és az mondjuk sokaknak okoz allergiás problémát. Így emiatt arra is van egyébként külön szabályozás. Annyi, hogy ezt a listát, amit mondtam, hogy a hazai, vagy hát a Magyarországra nézve veszélyt jelentő idegen honos inváziós fajok listáját, ezt az Európai Uniós lista mintájára hozzuk létre, és ez a szabályozás, ez kifejezetten a biológiai sokféleségre veszélyt jelentő fajokat tartalmazza. Tehát, hogy mi, mint természetvédelem, kevésbé foglalkozunk a csak egészségügyi problémát, vagy a csak gazdasági problémát okozó fajokkal. Mert mondjuk csak egy gazdasági problémát okozó faj lehet például az a fontos nevét nem fogom tudni, de az, ami mondjuk most a szőlőfajokat támadja, egy ilyen levélsárgulásos betegség, ami mondjuk a borászati ágazatnak egy komoly kihívást okoz, egy gomba betegség. Viszont mi ezen a saját természetvédelmi listánkon azokkal foglalkozunk, ami kifejezetten a biológiai sokféleségre jelentenek veszélyt. És egy pillanatra visszatérve arra, hogy még milyen gazdasági problémát is okozhatnak ezek a fajok, problémát okoz az is, hogy például folyók mentén egy vizes élőhelyeken is nagyon könnyen el tud szaporodni mondjuk a gyalogakász, vagy akár az amerikai kőr is, és ez egyrészt kárt tesz a vízügyi létesítményekben, mert a repedések mindenhol meg tudnak telepedni, és ezt tönkreteszik, valamint lassítják az árhullámok levonulását is, mert olyan sűrű állományokat képeznek a folyópartokon akár, amit a hazai őshonos növényeink nem tudnának.
Uh-huh. Utolsó kérdés, hogyha törvény van ilyen inváziós fajokról, hogy azt nem lehet tartani, írtani kell, akkor milyen következménye van annak, hogyha valaki mégis, nem tudom, a kertjében nem gondozza, vagy mondjuk egy közterületen, ha elterjed egy ilyen faj?
De alapvetően mindenféle hatóság szankcionálhat inváziós fajokat érintő ügyekben, tehát akár a természetvédelmi, akár az erdészeti, vagy bármilyen más hatóság is szankcionálhat. A gyakorlatban nagyon nehéz megállapítani, ki az, aki valóban felelős egy adott fajnak a behurcolásáért, tehát ezért is kicsit nehéz az inváziós fajokkal történő bármilyen munka, mert hogy ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy valaki felelős azért, azt meg kell tudni állapítani, hogy ki hozta be.
Ezért sokkal jobb, ha tudunk róla, és be se hozzuk meg. Felelősek vagyunk azokért a növényekért, állatokért, amelyek a mi területünkön, lakásunkban, házunkban, kertünkben vannak. Köszönöm szépen Diószegi Jelinek Laurának, az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztályáról érkezett természetmegőrzési referensnek, hogy beszélt nekünk az inváziós idegenhonos növényekről. Mai műsort készítették Bögös Henrietta és Urbán Péter. A nevükben is búcsúzik a riporter Szabó Csilla.